Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm a hallgatókat, folytatódik a Sportérték, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Bizony egyre inkább közeleg a párizsi olimpia, talán sokan erre nem is gondolnak, de már csak kevesebb, mint másfél év van hátra az ötkarikás játékokig. Az olimpiai célokról, tervekről is fogunk beszélgetni, most majd Érdi Máriával, ifjúsági világ és Európa bajnok magyar vitorlás versenyzővel, és most már a felnőtt mezőnyben is Európa bajnoki bronzérmes sportolóval. Szia, üdvözöllek a műsorban!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Olaszországban volt ez az Európa-bajnokság, ahol bronzérmet szereztél. Még mielőtt a sportszakmai részeket elemezgetnénk, most egyébként honnan adsz nekünk interjút az EB után, most haza tudtál jönni? És egy következő verseny előtt még itthon vagy?
Igen, most egy hetet itthon tudok tölteni szerencsére az Európa-bajnokság után, és utána hétfőn utazunk Majorkára az év első világkupájára.
Egyébként hétfőn kerülünk adásba, ugye kulisszatitok, hogy csütörtökön vesszük fel, szóval mikor már adásba leszünk, akkor már akkor úton Majorkába, vagy mikor kezdődik a verseny pontosan?
A verseny az április 2-án kezdődik, és néhány napot ott töltünk edzéssel előtte.
Beszünk az olaszországi Európa-bajnokságról, ez a bronzérem igencsak impozánsnak tűnik. Voltál már közel az éremszerzéshez, világbajnokságon voltál 5., ha jól emlékszem. Ez az olaszországi viadal az eredmény tekintve életed legjobbja, mondhatjuk. Érzésre is, versenyzésre is mondhatjuk, hogy talán ilyen jól még nem ment a vitorlázás éles versenykörülmények között a felnőtt mezőnyben, te hogy érezted?
Igen, mindenképpen ez egy, ugye az EB és VB-k tekintetében ez az eddigi legjobb eredményem, mert ugye sem világbajnokságon, sem Európa-bajnokságon nem sikerült még dobogóra állnom a felnőtt mezőnyben. Ugye ami nagyobb sikerem eddig a felnőtt mezőnyben, az a Tokió jelű olimpiának az eredmény, ahol bronzérmes lettem, és hát ugye abból is már látszott, meg világkupákon is voltam már dobogós többször is, úgyhogy látszott, hogy képes vagyok arra, hogy odaérjek egy világversenyen is, viszont július óta érzem azt, hogy egy olyan fejlődésen kezdtünk el elindulni az edzőmmel együtt, meg olyan programot tudunk, edzésprogramot végezni tavaly július óta, aminek az eredménye ugye, amit említettél, a VB 5. helyezés, ahol szintén az utolsó futamon csúszott el egy érem, és most ez az Európa bajnoki bronzérem.
Be tudnál minket avatni, hogy mi volt a fő változás magában az edzés tervedben, vagy mi az, amire Igen. nagyobb hangsúlyt helyeztetek?
Hát az nekem egy nagyon fontos fordulat volt a vitorlás karrierem során, amikor 2019-ben lett egy deréksérülésem, amit azóta is menedzselnem kell, és nagyon nehezen tudtam megtalálni azokat a szakembereket, akik ezt tudták kezelni, és ugye gyakran az orvosok meg a gyógytornászok azzal a válaszsal jöttek, hogy pihenjél, ne vitorlázzál, ne edzél, és én ezeknek adtam elég időt, ugye a tokiói olimpia után 6 hónapig nem is ültem hajóba, mert tényleg a regenerációra szerettem volna a fókuszt helyezni, de igazából azt éreztem, a pihenés az nem igazán segít a sérülésemen, és azt éreztem, hogy nyugodtan edzhetek mellette. És aztán ugye tavaly 2022. januárban kezdtem el együtt dolgozni a mostani edzőmmel, a mostani vitorlás edzőmmel, aki egy olasz ember, és ő igazából rakott össze nekem egy olyan szakmai stábot, aki az erőléti edzéseimet, meg azt, hogy a fizikai felkészülésem az rendben legyen, ők irányítják, és ez egy olyan biztos háttér, amit már régóta kerestem, és azt igazából azt segíti elő, hogy a vízen is olyan sokkal minőségibb munkát, meg sokkal jobban eltervezett edzéseket tudunk végezni, ami most ilyen eredményeket okoz.
De már akkor fájdalommentesen tudsz edzeni, versenyezni? A derékfájdalmaid megszűntek?
Nem szűntek meg teljesen, de sokkal jobban menedzselhető. Ugye erős szeles napok után, vagy egy ilyen nagyon hosszú edzésnap után azért eléggé be tud állni a derekam, de teljesen abszolút menedzselhető, és ugye amikor meg nem edzek, amikor csak szárazföldi edzéseim vannak, akkor meg teljesen fájdalommentesen tudom élni a mindennapokat.
Gyakorlatilag itt műtéti beavatkozás nem ismerült fel?
Volt olyan, ugye nagyon sok orvosnál voltam, volt, aki azt mondta, hogy meg lehetne műteni, de végül a legtöbben ugye azt mondták, hogy ne, nem ütsük, és egy ilyen mágnes terápia volt az, amit végül azt éreztem, hogy hú, ez nagyon segít, és az a program, amit a mostani gyógytornászom és erőnléti edzőm összerakott, az tényleg egy olyan alapot ad, amitől sokkal jobban érzem magamat a hajóban.
Na, menjünk vissza az olaszországi EB-hez, a versenyhez. Ja, azt olvasni, hogy 19. helyen kerültél az aranycsoportba, hát ez így ránézésre azért nem mutat a legjobban. Nagyon nagyot fejlődtél utána viszont a következő küzdelmekben. Ez minek köszönhető ilyen rövid idő alatt?
Igen, nem is csak ránézésre volt rossz, hanem nekem sem volt túl jó érzés, amikor 19. helyen kerültem be az aranycsoportba, de gyakran mondják a vitorlás versenyzők, hogy az aranycsoportos futamoktól kezdődik igazán a verseny, ezt én is jól tudtam, és azt is tudtam, hogy azokat a hibákat, amiket elkövettem, és ami azt eredményezte, hogy csak 19. helyen kerültem be a döntő futamokba. Szóval tudtam pontosan, hogy milyen hibákat követtem, és tudtam, hogy olyan hibákkal nem lehet jó futameredményeket várni, és aztán tényleg volt egy ilyen fordulat a fejemben, vagy volt egy pont, hogy na jó, innentől kezdve egy centiméter sem hagyok senkinek, és úgy sikerült végig vitorláznom ezeket a futamokat, hogy mindig nagyon jó rajtjaim voltak, és okosan tudtam vitorlázni. Hogyha esetleg nem úgy fordult a szél, ami nekem kedvezett, akkor hideg fejjel tudtam új döntéseket hozni, vagy újra tervezni a futam alatt, és tényleg ez eredményezte azt, hogy ilyen kiegyensúlyozottan vitorláztam egész végig a döntő futamokban.
Ja, te is mondtad, hogyha nem úgy fordult a szél, de összességében egy ilyen hosszú versenynap az tényleg hullámzás, hogy egyszer jók az időjárási körülmények, másszor rosszabbak, vagy van olyan, hogy tényleg egész napra elmondható, hogy ez inkább neked jóval inkább kedvezőbb időjárási körülmény, vagy a vizet illetően, a hullámzást illetően, és van, amikor meg rosszabb.
Én szerintem, ugye vitorlázók azok mind arra törekednek, hogy tök mindegy milyen szél van, ők tudjanak jól szerepelni a futamban, és én azt érzem, hogy most abszolút olyan versenyző vagyok, aki tök mindegy, hogy milyen szél van, tud top 5-ben vitorlázni a futamokban, vagy futamot nyerni. És igazából a döntő futamokban is az volt, hogy minden nap más szelünk volt, szóval volt egy gyenge szeles napunk, és utána meg egy erősebb szeles napunk, és folyamatosan változott a szél azokon a napokon is, és abszolút mindig magabiztosan éreztem magamat, hogy jól fogok tudni venni a széltől függetlenül.
Mekkora hangsúlyt helyezel egyébként a mentális felkészülésre? A fizikai túl arról már többet beszéltünk.
Elkezdtem dolgozni Gosi Gabriellával, sportpszichológussal egy másfél éve, és ő is rengeteget segített, főleg ő is menedzselni a sérülésemet elsősorban, és most meg már tényleg a Párizsi olimpiára fókuszálva a futamok alatti döntéseket próbáljuk kielemezni, meg begyakorolni előre, meg azt, hogy hogyan reagáljunk le egy rosszabb döntést. Ilyesmiket, szóval most már abszolút vele is ilyen versenyszituációkat próbálunk kigyakorolni.
Tehát akkor abszolút mondjuk az olaszországi szereplésedet is már visszanéztétek, vagy még az az utóelemzés, ez még nem következett el?
De már vele is beszéltem azóta, és igazából mindketten nagyon örülünk annak, hogy azokat a lépéseket, amiket így elterveztük, vagy tudunk haladni azon az úton, amit elterveztünk, és abszolút ott tartunk, ahol szeretnénk, vagy egy kicsit előrébb. Úgyhogy ezen a téren is nagyon boldog vagyok, hogy így a pszichológusommal is nagyon jól tudunk haladni. Minden szakemberrel, akivel együtt dolgozom, nagyon jó úton járok, azt érzem, és abszolút megbízom bennük, és jó emberek, ami nekem nagyon fontos.
Mi egyébként a záloga a Párizsi olimpiára való kijutásnak? Ugye volt egy kis elszólásod, tokiói olimpiát említettél, ez már csak azért sem érdektelen ebben a helyzetben, mert Tokióban ott voltál, lézerradiában 13. helyen végeztél. Ma Párizsi olimpiára hogy tudod kvalifikálni magad?
Idén lesz az első lehetőség kvalifikálni a Párizsi olimpiára. Augusztusban lesz ez a világbajnokságunk Hágában, és ott a kvóták 50%-át osztja ki, ami, ha jól tudom, 18 nemzet lesz.
Tehát akkor erre abszolút pályázol.
Igen, igen. Ez mindenképpen úgymond elvárás, hogy ott meglegyen a kvóta.
Aztán majd Párizsban meglátjuk, hogy mi történik. Összességében egy olimpia hangulata mennyiben más egy világbajnokság, hogy ez Európa bajnoksághoz, vagy ez csak mi laikusok misztifikáljuk túl, de egy versenyző ugyanúgy áll oda, mint akár egy országos bajnoksághoz.
Hát mindenképpen más az olimpia, mert egyrészt a rendezés az teljesen más, sokkal több szabály van. Ugye, ha csak belegondolunk, akkor nagyon sok szabály van a reklámozás körül, szóval a személyes szponzoraidat már nem is tudom hány nappal az olimpia alatt nem említheted meg például a közösségi médiádon. Szóval rengeteg dolog van, amire így már oda kell figyelni hónapokkal az olimpia előtt, és ott helyben meg az a más, hogy például hogy a verseny alatt hogyan lakunk, meg hogyan étkezünk, az is teljesen megváltozik ez a ritmus az olimpián, szóval nem tudjuk teljesen úgy csinálni a dolgokat az olimpián, mint ahogy megszoktuk a többi versenyen, szóval más emberekkel kell együtt lakni. Érzed folyamatosan, hogy te egy olimpián vagy, és nem egy OB-n vagy egy VB-n, mert mit tudom én, akkreditáció, tudod, mindig át kell menni egy ilyen security check-el, amikor bemész például a helyszínre.
Tehát ezek a külsőségek akkor nagyon mások.
Igen. Hát szóval rengeteg ilyen külső dolog van, ami el tudja terelni a figyelmedet, és az a fontos szerintem nagyon, hogy igen, ezekre oda kell figyelni, tudomásul kell venni őket, de közben meg tényleg úgy végezni a dolgodat, ahogy megszoktad és begyakoroltad, és úgy versenyezni.
Kívánom, hogy Párizsban majd ez sikerüljön, és hogy addig pedig szerezd meg minél gyorsabban a kvótát. Gondolom ez a felkészülés szempontjából sem lényegtelen, hogy mikor lesz meg az indulási jog.
Igen, erre igyekszem megszerezni augusztusban.
Nagyon szépen köszönöm, hogy nyilatkoztál nekünk.
Köszönöm.
Érdi Mária, Európa-bajnoki harmadik helyzet vitorlázót hallották itt a Sportértékben. Megyünk tovább.
Sportérték. Minden, ami sport. Itt a Trend FM-en.
Folytatódik a Sportérték, a március 10-e és 12-e között megrendezett Short Track világbajnokság végével hivatalosan is lezárult a 2022-23-as szezon felnőtt rövidpályás gyorskorcsolya válogatottunk számára. De eléggé intenzív volt csak a 2023-as év is, hogyha figyeljük. Ugye Európa bajnokságot rendeztek Lengyelországban, utána jött a dél-koreai VB. Az EB-n jobb eredményeket értünk el, ugye ott hoztunk Jászapáti Petra révén egyéniben bronzérmet, a női váltó ezüstérmet hozott. A világbajnokságon az érem nem jött össze, de szép eredmények, főleg a csapatokat illetően igen. Itt van velünk Bánhidi Ákos, a magyar rövidpályás gyorskorcsolya válogatott szakmai vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot, üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
Hogyan értékeli a VB-t, mi volt benne a leginkább előremutató, és mi az, ami leginkább javítani kell?
Ritkán szoktam ezt tenni, hogy a világbajnokságot adott esetben összemosom az egész szezonnal. Mindenképpen szükséges látni azokat a paramétereket, ami az utolsó, egyben legfontosabb versenyig vezetett. Egy nagyon speciális idényen vagyunk túl. Ennek keretei közt mindenki tudja a Liu testvérekkel, illetve a velük kapcsolatos történéseket, illetve az idényünk első fázisában ugye mindenkit nyomtak, és most is nyomnak, de akkor nagyon-nagyon kérdéses volt a költségvetésünk, hogyan alakul, ezért nem mentünk el az első két tengeren túli világkupára, és ehhez képest, és itt rögtön kapcsolódok a világbajnoksághoz, nagyon-nagyon komoly fegyvertény, hogy két mínusz versenyen a hátunk mögött is az összes csapatszámba tudtunk kvalifikálódni, amit a világkupa eredményekkel lehet elérni. Tehát ez mindenképpen egy nagyon jó teljesítmény volt, hogy ettől függetlenül mind a női, mind a férfi, mind a vegyes váltóban tudtunk kvalifikálódni, és az a négy világkupa, illetve az Euróbajnokság, amire részt tudtunk venni, ez bővelkedett jó eredményekben. Tekintete rá, hogy másféle struktúrában is dolgozunk, tehát a hölgyek és a férfiak, bár nyilván nagyon sok összefonódás van, de külön csapatvezetés és szakmai felügyelet alatt dolgoznak. Ez is egy teljesen új helyzet, egy új rendszer, és úgy gondolom, hogy olyan eredményekkel a hátunk mögött tudtunk kimenni a világbajnokságra, amelyek mindenképpen egy jó szezonról árulkodtak, természetesen bekalkulálva, hogy az a brutális eredmény cunami, amit a Liu fivérek hoztak itt az utóbbi évtizedben, az ugye most már nincsen velünk. És ennek tükrében egy meglehetősen zaklatott idény után a hölgyek ugye ötödik lettek, a férfiak hetedikek lettek a csapatverseny tekintetében. Ez egy világbajnokságon, főleg egy ennyire megújuló csapategységekkel, én úgy gondolom, hogy nem egy rossz eredmény, de mindenképp az egész szezont elemzem, ahol például ugye a női válogatott, az összesen 6 világversenyen tudott megmérettetni, és ebből hárommal éremmel tért haza, ez mindenképpen dicséri az angol Niki Gucs és Knokk Viktor munkáját, akik most elsősorban felelnek az ottani eredményekért, de ugye a férfiak is Almatiban egy negyedik helyen, illetve Dresdából egy bronzéremmel tudtak élni a világkupáról, ami viszont a férfiaknak tényleg nagyon komoly eredmény, hiszen olyan versenyzőkről beszélünk, akik eddig alig-alig jutottak kerephez a világsztárok mellett. Tehát zárva mondanom, hogy a világbajnokságban nem tudtunk éremmel eljönni, de úgy gondolom, hogy a teljes szezon tekintetében feltétlenül elmondható, hogy nem kell szégyenkeznünk. És egy olyan csapatépítés zajlik, amihez feltétlen türelem és idő kell.
Adja magát a kérdés az alapján, amit elmondott, hogy ugye megkezdődött akkor az új korszaka magyar gyorskorcsolyában, a Liu testvérek távozása után, ugye strukturális átalakulások is zajlottak, és a kérdésem igazából az, hogy sportszakmai értelemben most a csapatainkban, a csapataink teljesítményében lehet a leginkább várni azt, hogy tényleg ott lesznek hamarosan, vagy ott lehetnek majd azon a szinten, azon az eredmény szinten, amit akár a Liu testvérek is hoztak annak idején?
Ez egy nagyon érdekes kérdés a short trackben. Úgy kell elképzelni el bárkinek ezt a sportágat, hogy természetesen rendkívül fontos a magas színvonalú egység, tehát hogy több versenyzést tudjon magas színvonalat képviselni. Hogyha ehhez ez nyilván kell egy nagyon komoly bázismunka, és hogyha ebből a munkából sikerül kitermelni egy hasonló képességű világsztárt, mint a Liuék voltak, és ezt láthatjuk, vannak rá iskola példák. Itt van például jelen pillanatban az olasz válogatott, ahol sikerült kicsiszolni egy Pietro Ziga nevű fiatalembert, aki azzal a lendülettel magával tudja hurcolni az összes többi magas színvonalon korcsolyázó atlétának az eredményességét, akkor ez bizony kialakulhat. Jelen pillanatban a magyar sportágban a legmagasabb egyéni színvonalú versenyző az Jászapáti Petra. Látszik is a hölgyek eredményességében, hogy mennyit tud hozzátenni, illetve az ő egyéni eredményességében is, tehát hogy ő mindenképpen az elithez tartozik, és ez minden short trackben résztvevő országnak egy komoly feladata, hogy fel tudjon villantani egy világsztárt, a műhelyéből ki tudjon nevelni. Én úgy gondolom, hogy úgy kell fordulnunk a munkánkkal a fiatalok felé is, hogy mindenkiben ezt a szikrát keressük, és a magyar sorcsak mindig tudott villantani tehetségeket. Természetesen a Liu testvérek színvonala az egy egészen különleges színvonal volt, ami meglehetősen ritka még azokban az országokban is, ahol a short track, illetve a korcsolya sport rendkívül komoly hagyományokra támaszkodik, nézzük Kanadát, vagy Hollandiát, vagy Koreát. De természetesen, ha egyszer sikerült, akkor nekünk úgy kell hozzáállni, hogy miért ne sikerülhetne még egyszer.
A Korea még majd egyszer előkerül ebben a beszélgetésben. Még itt az új éra kapcsán kérdezném, hogy nem tart-e attól, hogy ugye itt az elmúlt időszakban tényleg a magyar gyorskorcsolya sport olyan eredményeket, olimpiai, téli olimpiai eredményeket is hozott, amire korábban nem volt példa. Nem tart-e attól, hogy miután ez a hype, nem túl jó szó, de ez a nagy népszerűség, amit a sportág kivívott, kicsit elül, mert hogy gyengébbek lesznek az eredmények, emiatt kevesebb fiatal kezd el gyorskorcsolyázni?
Igazából azt kell mondjam, hogy nem lendített az eredményhalmaz akkora mennyiségi mutatókat följebb a sportágunkban, mint ahogy ezt esetleg elképzelnék, mert én nekem határozott véleményem az, hogy egy sportág űzhetőségének a tekintetében sokkal jobban számít, vagy legalább annyira számít az infrastrukturális háttér. Tehát a short tracknek vannak vidéki városokban bázisai, nagyon sok problémával küzdenek jégidő, jégárak tekintetében, és ugye Budapesten van egy centralizált magas színvonalú bázis, ahol szintén úgy kell képzelni, hogy ha jönnének is gyerekek, de a jégnézetméter kritériumok és lehetőségek azért bizonyos mértékben behatárolják azt, hogy hány gyerekkel lehet foglalkozni. Tehát itt az infrastruktúra nagyon-nagyon-nagyon komoly mértékben számít, és én úgy gondolom, hogy ugye tervek közt szerepel már egy ideje a Nemzeti Korcsolyázó Központnak a létrehozása, hogyha egy olyan bázis, egy ilyen bővülő lehetőséggel lehetne gondolni az utánpótlás fejlesztésre, az sokkal nagyobb mértékben beleszámít ebbe a történetbe. Itt mindig a szlovák meg a cseh példával jövök, hogy annak idején ez jóval korábbi történet, de ugye kitalálták még Csehszlovákiában, hogy a hokit meg kéne ott csinálni, és most jelen pillanatban minden faluban van egy jégpálya. Nem ilyen fényűző helyekre kell gondolni, de lehet ezt a sportot üzni, és meg lehet nézni, hogy hol tart a szlovák és a cseh hoki. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy főleg ez fog majd számítani a közeljövőben. Nem tartok attól, hogy ezzel probléma lenne.
A Magyarországos Korcsolyázó Szövetség előzetes együttműködési megállapodást kötött a Koreai Nemzeti Sportegyetem gyorskorcsolya tanszékével. Itt hát azt olvasni, hogy magyar edzők és férfi versenyzők közös edzőtáborokban, képzéseken is részt vehetnek. Majd ugye ön is kiemelte Dél-Koreát, mint a gyorskorcsolya egyik fellegvárát. Az együttműködés pontosan mire terjedhet ki, és az előzetes megállapodásból lesz-e, vagy mikor lesz végleges megállapodás?
Nagyon szépen összefoglalta a lényegi elemeket. Egyébként az első számú érdem ezzel kapcsolatban egy koreai kollégámé, aki továbbra is velünk dolgozik. Nem is próbálom az ő nevét kimondani, elég, ha Erik néven említem őt meg. Kiváló edző kollégám és egy videoanalitikus, aki a továbbiakban is velünk dolgozik a férfi csapat mellett, és neki nagyon komoly kapcsolatrendszere van a szülőhazájához, és ebből a kapcsolatrendszerből pattant ki annak a lehetősége, hogy esetleg elmélyítsük a kapcsolatainkat egy olyan országgal, ahol a legmagasabb szinten űzik ezt a sportágat, és ezen a vonalon keresztül sikerült is egy előzetes megállapodást kötni, pontosan olyan lehetőségeknek a reményében, amit ön is említett, tehát közös edzőtáborozás olyan korcsolyázókkal, akik a legmagasabb nívón vannak ebben a sportágban, és szakmai fejlődés lehetőséget természetesen, miközben az ember ilyen műhelyel és az összes létező mellékes tartalmával kapcsolatba kerülhet. Én bízom benne, hogy most ez az előzetes megállapodás megtörtént, hasonló léptékben tudunk haladni, és ez egy véglegesig is eljuthat. Reményeink szerint már idén nyáron lehetőség nyílik arra, hogy korcsolyázókat, illetve edzőket küldjünk el az egyetemi központba, ahol tényleg nyugodtan mondhatom, hogy ennek a sportágnak a képzése a legmagasabb nívónál.
Nagyon szépen köszönöm, hogy nyilatkozott nekünk.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Az elmúlt percekben Bánhidi Ákost hallották, a magyar rövidpályás gyorskorcsolya válogatott szakmai vezetőjét, és ennyi fért a mai Sportértékbe. Köszönöm a figyelmüket, jövő hét hétfőn jelentkezünk legközelebb, akkor már Mezei Dániel számít a figyelmükre. További szép napot viszont hallásra!
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.